Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és meghívottam Kinga, akivel egy egészen más és új dologról fogunk beszélgetni. Ugye az elmúlt hónapokban, ha visszaemlékeznek főleg azok, akik követtek bennünket, akkor tudják azt, hogy nagyon sokat beszélgettünk a függőségről, ezen belül az alkoholfüggőségről, de többnyire a férfi szemmel, illetve ugye férfi érintettséggel. De most már bármennyire is furán hangzik, a függőség sajnos nem kiméli a szebbik nemet sem, és ugyancsak sajnos azt kell mondjam, hogy egyre nagyobb teret hód itt a függőség női körökben is. És éppen ezért van az, hogy a mai alkalommal egy hölgyet hívtam meg, akivel már mondjam úgy, hogy egy jó ideje ismerjük egymást, hát úgy van körülbelül 2 éve, ugye? Ismerjük egymást. És majd ő fog néhány dolgot mondani magáról, illetve úgy terveztük, hogy ez egy hosszabb beszélgetés lesz. Nyilván nem fogunk a mai esténél megállni, ez azt jelenti, hogy ha fognak követni bennünket, akkor néhány hónapon keresztül, akkor a függőségről és ezen belül a női függőségekről, vagy a függőségekről fogunk beszélgetni. Jó, hát akkor egy pár percre át is adnám a szót. Kinga, neked üdvözöllek, köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Ezt tudom, hogy nem egy mindennapi beszélgetés, tehát hogy, és főleg úgy, hogy ez a rádió hullámain keresztül zajlik, és biztos vagyok benne, hogy nem is olyan egyszerű ezekről majd beszélni, de remélem, hogy ugye a cél mindig az, hogy eljusson azokhoz, akik érintettek, és azok számára valamilyen formában segítő jellegű legyen.
Szia Ferenc, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, az az őszintesség, hogy én nagyon szívesen beszélek erről, mert hogy azért régóta ismerkedem én is a függőségekkel, tehát már gyerekkorom óta, mint hozzátartozó, és pontosan tudom, hogy még mindig mekkora tabu ez felénk, illetve milyen jelentősen érintettek a nők is.
Értem. Ugye most egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ugye milyen függőségek fordulnak elég gyakran a nők körében. Hát két meghatározó függőség van, és itt torony magasan vezet az alkohol, a másik pedig az egyre feltörőben lévő szerencsejáték függőség is kezdett teret hódítani a nők körében, de már ugye főleg kiskorúaknál, de már fiatal korúaknál tapasztalható a különböző tudatmódosító szerek, itt értek a különböző kábítószereknek az elterjedése is. Na most érjünk egy kicsit a női alkoholizmus irányába. Ugye ez az a terület, amelyik inkább úgy számodra ismertebb.
Igen, így van.
Tehát a női alkoholizmus az alkoholfüggőség egy olyan formája, amely nyilván nőknél alakul ki, és több szempontból eltérhet a férfiaknál megfigyeltől. Orvosilag ugyanabban a kategóriába tartozik, itt beszélünk alkoholizmusról, vagy alkoholhasználati zavarról is, az orvoslás ezt így is fogalmazza meg, de a kialakulásának az okai, tünetei és társadalmi megítélése elég gyakran különböznek.
Igen, nekem többfajta érintettségem is van a témában. És hát persze csak a saját személyes tapasztalataimról tudok beszélni. Ugye nekem még mielőtt kialakult volna ez a súlyos zavar, az alkoholfüggőség, én azelőtt is már nagyon sokat foglalkoztam önmagammal, mármint úgy értem, hogy terápiákba jártam, különféle csoportos tevékenységekben vettem részt, ahol, tehát hogy az önismereti tevékenység sosem állt tőlem távol, már csak azért sem, mert elég súlyos dolgokat hozok mondjuk úgy gyerekkoromból. Ehhez hozzátartozik, hogy úgy különösebben a részletekben nem szeretnék belemenni, de hát ugye azt tartják, hogy a mintázat is nagyon fontos. Tehát, hogy részben genetikailag is örökölhető, de főleg a viselkedési mintázatok épülnek be az emberbe. Hát az én édesanyám több évtizedig volt alkoholista. Tehát csak 2 éve hagyta abba. És én ebben nőttem bele, én ezt láttam, tehát hogy, és ő tényleg nagyon súlyos volt. Tehát egyértelmű, hogy nekem ez egy ilyen megküzdési mintázat, vagy nem tudom, hogy hívjátok ezt úgy szakemberekként pontosan, de az biztos, hogy én ezt már nagyon rég láttam, tudtam, hogyha valami nagyon súlyosan érint, bár úgy gondolom, hogy régebb nem voltak nekem ilyen zavaraim, de mégis az volt, hogy kitöltöttem egy pohár bort. Tehát, hogy ez volt a reakció általában. Tehát nem, ez volt az elsődleges eszköz. És igazából, hogyha ilyen szempontból egyfajta női mintát látok természetesen, mert hogy egyértelmű, hogy otthon is azt láttam, hogy a nők azért inkább a 4 fal között, többnyire nagyon érzelmi alapú ez az alkoholfogyasztás, hogy valamire is, vagy azért, mert olyan elfojtott dolgok vannak benne, amit csak akkor képes kiadni, kimondani. Tehát, hogy ezek jellemzően ott voltak, és az elfojtást azt azért természetesen én is láttam magamban, vagy érzékeltem magamban sokszor. Vagy azért, mert olyan volt a szakmám, a munkám, mert hogy igen, egyfajta vezetői pozícióm volt, hogy azért ott mindent nem lehetett, tehát hogy neked kell kontrollt tartani, nem pedig fordítva, úgyhogy ezért nagyon sokszor túlzásba is vittem azt, hogy én magamban folytok el dolgokat. Az én esetemben viszont az volt, hogy lényegében nálam a súlyos zavar az hát közel 2 éve. Én az igazság, hogy én pontosan, míg általában azt mondják, hogy ezt nem lehet pontosan tudni, én pontosan be tudom határolni, hogy 2024 májusában váltam én kontrollvesztetté. És nagyjából azt is tudom, hogy miért. Tehát, hogy mik azok, amik összeadódtak ott akkor. Tehát nekem nagyon régóta, évek óta alvászavarom volt, tehát nagyon sokat utaztam éjszaka, nem aludtam, nappal, suli, hétköznap munka, na mindegy. Volt egyfajta, vagy legalábbis a szakemberek így gondolják, hogy már ott elindult egy eléggé komoly kiégés és depressziós folyamat, főleg, hogy nekem azelőtt évekkel azért ott pánikrohamaim voltak sűrűn. És hát természetesen megint mihez fordultam, hát a megfelelő eszközhöz, ahogy szokták mondani, a finom kis takaróhoz, amiben az ember úgy szépen bebugyolálja magát, és akkor mintha semmi se lenne, vagy legalábbis könnyebbnek tűnik minden, de igazából ezzel igen, még egy problémát behozunk az életünkben, hogyha mai fejjel újra gondolom, de igen, akkor ott annyira elvesztettem a talajt, hogy nem, tehát, hogy nem számított semmi, csak hogy az érzéseimet csillapítsam. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nem bírom elviselni, egyszerűen nem bírom elviselni, és ez az egyetlen módszerem rá. Olyan szempontból, és éppen ezért, mert hogy a függőségekkel azért nagyjából képbe voltam, mert nem csak az édesanyám, hanem ott a családban állunk, azért sokan érintettek a függőséggel, és több területen is. És hogy mondjam, nekem ilyen szempontból mondhatni szerencsés vagyok, hogy nem kellett engem győzködni, hogy Kinga baj van. Én pontosan tudtam, hogy baj van. Csak még nem álltam egyből készen rá arra, hogy ezt próbáljam meg valahogy máshogy kezelni.
Nagyon köszönöm ezt a bevezetőt, ami egy kicsit úgy rávilágít. Előre is vedítettél néhány ilyen apró kisebb témát is, amiről még a továbbiakban lesz szó. Ugye akár a te esetedben, akár az én esetemben is tudjuk, hogy nagyjából hogyan működtök ti nők, hogyan működünk mi férfiak, de hogy mi jellemzi a külön-külön ezt a fajta függőséget, azt néhány szóba szeretném ismertetni. Tehát, hogy mi a női alkoholizmusnak a jellemzői, vagy sajátosságai, mondhatnánk így is. Tehát először is azt tudni kell, hogy erről már röviden beszéltünk volt az elmúlt adásokban, hogy a nőknél egy bizonyos adagnak a fele elegendő ahhoz, hogy elérjék a kellő hatást, illetve hogy kialakuljon a függőség. Tehát, hogy gyorsabb a függőség kialakulása, a női szervezet általában kevesebb alkohol bont le a férfiakkal ellentétben, ezért hamarabb alakul ki a függőség. Rejtettebb az ivás, tehát nagyon sok nő titokban iszik, mert erősebb a társadalmi stigma. Érzelmi okok, amiről te is beszéltél, gyakran kapcsolódik a stresszhez, magányhoz, párkapcsolati problémákhoz, vagy különböző traumákhoz. És ugyancsak egyik nagyon, nagyon fontos jellemző, de ezekre majd vissza fogunk térni, gyorsabb az egészségromlás. Például hamarabb jelentkezik a nőknél a majcirózis, depresszió, vagy különböző szorongáshoz zavarok. És azt is nézzük meg, hogy mik a gyakoribb kiváltókok a nőknél. Tehát egyik nagyon fontos a párkapcsolati, vagy a családi stressz. Ugye ez az egyik. De ott van a trauma, vagy a bántalmazás is, vagy ott van a depresszió, vagy a szorongás, a túltárháltség, amiről te is beszélték, munka plusz család, ugye? Vagy beszélhetünk magáról és izolációról is. Hogyan látod te ezt a részét?
Olyan érdekes, mert olyan érdekes, mert igazából szinte az egészet fel tudnám sorolni, de az biztos, hogy ott van egy elsődleges kiváltó ok. Én, hogyha visszagondolok, az, amikor én elvesztettem teljesen a kontrollt, akkor egyértelmű, hogy érzelmi probléma volt a háttérben. Egyszerűen a édesanyámmal is felújult egy konfliktus, amit gyerekkorból hozok, ez az egyik, az ugye ott a traumák, és a másik viszont tényleg kapcsolati jellegű, tehát hogy hát konkrétan ez tény, el lettem hagyva. Tehát, hogy igazából mindig azt figyeltem meg az évek során, hogy nagyon sok nehézséggel én meg tudok birkózni. Tehát, hogyha szakmailag munkában voltak nagyon nehéz periódusok, azok nem gyűrtek le soha. Tehát, hogy nehéz volt, de menni kell, megoldjuk. De mihelyt a nagyon közelről érint érzelmileg valami, és magánéletben, akkor az ott tényleg ott tudtam én elveszteni a talajt egyértelműen. A többivel még úgy, hogy képes voltam megbirkózni. De egyébként ez is érdekes, hogy, mert hogy ugye hát most már lassan 2 éve pszichiáterem, minden van, csak hogy haladjak az utamon. De pont a pszichiáteremmel is beszéltük, hogy igen, itt mindig bejön a személyes adottság is, hogy nekem eléggé ambivalens a működésem, tehát hogy el tudok menni nagyon a szélsőségekbe, és az az érdekes, hogyha jobban belegondolok, és hogyha tényleg őszinte vagyok magammal, akkor a függő természetem az már nagyon fiatalon ott volt. Ha nem az alkohollal, akkor volt egyébbel. Akkor volt nekem már 20 évesen evészavarom is, bulémiás időszakom is, akkor voltam munkamániás, vagy munkaalkoholista, hogy hívják ezt. Tehát, hogyha nagyon figyelmesen és szétbontva nézem végig az életemet, akkor ha nem is az alkohol területén, de más területeken nagyon is megmutatkozott az, hogy azért van egy függő működésem. Igen, szóval, hogy az érzelmek nálam az, ami elsődlegesen. De valószínűleg, tehát ezeket úgy azért merem ezt így kimondani, mert hogy azért annyit már én is dolgoztam magamon, hogy a miért egy picit is úgy elvesztem a magánéletben a biztonsági, az érzelmi biztonságérzésemet, akkor azt tud nekem, főleg, hogyha valakibe belefektettem úgymond a bizalmamat, tehát akkor az engem nagyon padlóra tud tenni, tehát hogy egyértelmű, hogy nekem ezekkel még dolgozni valóm van, de aztán persze, ahogy beletekerettem egyre jobban az alkoholfogyasztásba, annál inkább akkor persze, hogy izoláltam magam, tehát egyértelmű, hogy nem mentem el kocsmákba berugni, hanem otthon ügyesen, és akkor egyre jobban bezárkóztam, egyre inkább magamra maradtam, és hát az embernek olyankor a környezete is elkezd leválni róla, tehát akkor még jobban belecsavarod magad ebbe, és egyértelműen ez látszik, főleg, hogy én ebből olyan nagy-nagy titkot nem is csináltam, és azért vannak, akik úgy meg is kerestek, hogy hasonló problémáik vannak, és pont egy lány mesélte, hogy ő is szerencsére nők, tehát hogy akik úgy máshova nem nagyon mernek fordulni. Örültem is az ilyen megkereséseknek, bár nem én vagyok, aki képes, alkalmas a segítségnyújtásra, de legalább valami irányt tudok mutatni, hogy merre érdemes fordulni. Szóval, hogy például ez a lány is, vagy legalábbis az ő bevallása szerint 10 éve van már ebbe benne, és már senki ilyen nincs az anyán kívül. Tehát igen, tehát hogy nagyon benne van az elmagányosodás, főleg, hogyha az ember bátortalan segítséget kérni, és nagyon sok nő szerintem bátortalan segítséget kérni, legalábbis egy darabig, mert hatalmas a szégyenérzet. Bennem is volt egy darabig, aztán én azzal azt csináltam, részben tudatosan, hogy azt mondtam, hogy én ezt... Nem fogok én ezzel, ezt is nem fogom magammal cipelni, hanem én legalábbis ott, ahol élek, a környezetemnek nyilvánvalóvá teszem, hogy ne találgassanak, ne susmutoljanak a hátam mögött. Amit én mondok, akkor az legalább tudom, hogy azt én mondtam, és ezt azért ott fel is vállaltam. És ez nekem nem biztos, hogy mindenki így lenne vele, de ez nekem megkönnyebbülés volt.
Éppen, köszi szépen. A tipikus jelekről is említenék egy pár szót. Ugye a rendszeres ivás stressz oldására, a titkolt alkoholfogyasztás, kontrollvesztés, ugye, amiről te is beszéltél, hangulati ingadozások, romló családi vagy munkahelyi kapcsolatok. Mennyire befolyásolták ezek a te életedet?
Hát itt jön be az ambivalencia, amit a pszichiáterem is mondott, hogy elmegyek a végletekig. Igen, én nem tudtam ez a funkcionális függő maradni, akik azokat hívják így, akik ugyanúgy tudnak működni a hétköznapokban. Én nem tudtam az maradni. Valószínűleg ennek egyéb más háttérokai is vannak, de egy idő után már képtelen voltam a munkámat elvégezni, pontosan tudtam, hogy ez az irány merre tart, de egyszerűen nem voltam képes még ott az elején változtatni. El is jutottam egészen odáig, hogy kórházi kezelés, aztán Ózdon rövid terápia, tehát hogy... De azzal még nem szűnt meg, tehát utána még voltak visszaeséseim természetesen. Úgyhogy ott nekem több mindennel kellett próbálkozni, az is benne van, hogy túlagyalok dolgokat, tehát hogy az sem jó, tehát jobb lenne egyszerűen csak csinálni, amit mondanak. De pont ezért, hogy mindig elég sok mindent túlgondolok, ezért kicsit lassabban és nehezen ment megérteni azt, hogy itt az én esetemben is ugyanaz a függőség, mint mások esetében. Tehát hogy a felépüléshez egyrészt teljes abstinencia kell, és önfegyelem és önfejlesztés. Na de nem is tudom már konkrétan mi is volt a kérdés, hova akartam én kiukadni.
Tehát, hogy ezek a jelek mennyire befolyásolták az életedet?
Igen, ja, igen, azt akartam mondani, hogy én eljutottam egészen odáig, hogy aztán a tavaly májusban fel is mondtam. Uh-huh. Mert nem tudtam azt, nem. Pontosan láttam, hogy nem vagyok képes elvégezni a feladatomat, és én magam sem tartottam tisztességesnek ezt így folytatni.
Ez az az állapot, amikor azt érzed, hogy minden erőködésed hiába nem tud végén tartani ezt a helyzetet, és egyre romlik a helyzet.
Az alkoholos állapotban igen, mert hogy az nekem szerencse, nem szerencse, a fene tudja, de az biztos, hogy az én szervezetem tényleg nem bírja úgy, tehát hogy nekem már a vizsgálatoknál kiderült, hogy a májamon látszik, bár az még visszafordítható, tehát hogy nem egy ilyen súlyos állapot, csak hogy látszott. És
a munkád?
Igen, a munká, azt abba kellett hagyjam, és igen, tehát hogy a felépülésnél nekem nem is az volt a legfőbb gond, hogy abba tudnám én, hogy jó, most így tudom, hogy ez így ilyen mentegetőzésként hangzik, pedig nem annak szánom, nem is az volt a legfőbb gondom, hogy az alkoholt abba tudom-e hagyni, a fájdalmat ki tudom-e iktatni. Én valamiért meg voltam győződve róla, hogy amíg a fájdalmam nem csillapodik, én addig nem találok más eszközt.
Értem. Sajnos, hogy itt most lekezárjuk az első részét a beszélgetésünknek. Ígérjük a rádióhallgatóknak, hogy a következő alkalommal innen fogjuk folytatni. Nagyon izgalmas az, amivel most befejezted, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Megköszönjük ugyanakkor, hogy velünk tartottak. Megköszönöm neked is ugyanakkor még egyszer a beszélgetést, és akkor abban a reményben, hogy továbbra is velünk fognak tartani, akkor búcsúzunk. A mikrofonnál Kozma Ferencet hallották, és meghívottam ott Kingát. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!